a nagybőjt minden évben újra és újra az Anyaszentegyház tanítása szerint, az Anyaszentegyház szándéka és ősi hagyománya szerint a bűnbánat ideje. Már magának a bűnbánatnak a fogalmával is sokszor nem tud mit kezdeni a mai ember. Nem tud vele mit kezdeni, mert másképp sokszor Isten nélkül él, így tekint a világra. Ha pedig a világra Isten nélkül nézünk, akkor nehézzé válik megmondani azt, hogy mitől jó, mitől rossz egy emberi cselekedet. Nehézzé válik megmondani azt, hogy egy rossz emberi cselekedetnek mi lehet a következménye. Mi legyen a következménye. Ezért van az, hogy néha végig söpörnek a világon mindenféle botrányok, minthogyha valami jóvá tehetetlen történt volna, máskor meg, ugyanolyan ügyekben, hangosan és nyilvánosan, akár a világsajtó vagy a politika szintjén is, jogot követelnek maguknak az emberek vagy csoportok olyan cselekményekhez, amelyeket mások vagy régebben mindenki komoly bűnnek tartott. Hogy is van ez az egész? Ha Isten nélkül nézzük a dolgokat, akkor nagy a kísértés, hogy az embert is gépnek tekintsük. Ha rossz egy alkatrész, két dolgot lehet tenni. Vagy azt, amit a kereskedő szokott néha. Tagadjuk a hibát. Mondjuk azt, hogy nem így van. Mondjuk azt, hogy amit eddig bűnnek neveztek, az nem bűn. Az hozzá tartozik a teljes emberi élethez, arra joga van az embernek. Ez az egyik tipikus hozzáállása a hitetlen világnak a bűnhöz. A másik ugyancsak gépnek nézi az embert, azt mondja, rossz az alkatrész, ki kell dobni, ki kell cserélni, vagy akár kiselejtezni az egész gépet. Ha egyszer rásütötték egy cselekedetre, egy emberre, egy csoportra, hogy ez pedig hibás, ez pedig bűnös, akkor nincs irgalom, akkor ő egyszer s mindenkorra úgy érezheti, hogy rajta a bélyeg, hogy nincs lehetőség a javulásra. Ehhez képest a keresztény ember valami gyökeresen más módon tekint az ember cselekedetére, más módon néz a bűnre. A bűnnek a keresztény fogalma Isten nélkül nem is érthető. Hiszen tanultuk a katekizmusban annak idején, hogy mi is a bűn. Amikor az ember tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. Tehát kell hozzá az Isten, az az Isten, aki tőlünk vár, tőlünk kér, aki tőlünk elvár valamit, és kell a szabad és tudatos ember, aki mégsem teszi meg azt, amit az Isten kíván. Tehát az ember és az Isten közötti személyes kapcsolatot zavarja meg a bűn. De mivel az ember esendő, tudjuk az üdvösség történetéből, hogy kezdet-kezdetétől ott kíséri az emberiség életét, történelmét a bűn, de ott kíséri az Isten irgalma is. Mert az Isten meg akar bocsátani az embernek, magához akarja emelni az elesett emberiséget, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Tehát a maga komolyságában és személyes súlyában érezzük a bűnt, és ugyanakkor érezzük az Istennek az irgalmát, valljuk a reménységet, mondjuk és hirdetjük azt, hogy azzal, ha egy ember, ha akár egy egész közösség is bűnös módon cselekedett, még nincs vége mindennek. Van irgalom, van újrakezdés. Ha mostanában körülnézünk a világban, mondjuk csak az utóbbi hónapok során is, akkor olyan emberi és történelmi helyzetekkel találkozunk, amire az előző modell, az Isten nélküli modell szinte nem ad választ. Gondoljunk csak arra, ami pár évvel ezelőtt a híres szeptember 11-e után következett, vagy magára arra a napra is. Ott bizony, mintha már csak a hitnek, mintha már csak a bűn és az irgalom nagy dinamikájának, mintha már csak az Isten előtt felelős ember tudatának volna helye. Ilyen gondolatokkal közelítünk mi a bűnbánat ideje, a bűnbánat feladata felé. Ennek a bűnbánatnak pedig az ősi, ószövetségbe visszanyúló és az egész kereszténységet végigkísérő hagyománya szerint három legfontosabb cselekedete van. A böjt, az imádság és az adakozás, vagy régi szóval az alamizsna. Ez a három pedig szorosan össze is függ egymással, majd látni fogjuk, hogy miért. Előre jelzem, hogy ugyanazért, amiért a bűn és az isteni irgalom is személyes jellegű. Akkor a bűnbánat cselekedeteinek is személyes jellege van, valamiképpen az Isten és az ember viszonyát érinti. A mai napon elsősorban a bűnbánatnak az első cselekedetével, a böjttel szeretnék foglalkozni. Mi is ez a böjt? Megint csak tanultuk a katekizmusban, hogy lelkünk üdvéért vállalt önkéntes koplalás. Így szólt ennek a meghatározása valamikor. Persze koplalás alatt nem csak étel-italtól, hanem sok minden egyébtől való önmegtartóztatást is érthetünk, kezdve a cigarettázástól bármilyen szenvedélyig. Mindazok a tevékenységek ide tartozhatnak, amelyek az embernek kényelmet, jólétet, örömet okoznak, és önkéntesen az üdvösség érdekében mégis megtartóztatjuk tőlük magunkat, ez a böjtnek az ideája. Tehát a böjt nem éhínség, a böjt nem nyomorúság, mert hány és hány ember van, aki éhezik a világon, de nem önként, az egy másik kérdés. Jelenleg legalább 400 millióan, akik éheznek, és másik 2 milliárdnál több ember, aki pedig napi $2 kevesebb pénzből él. Talán még Magyarországon is sok ilyen ember van. De ez nem böjt. Ez a szegénység, amit szintén ismer az emberiség története, és ami összefügg a böjttel, mert a böjtnek az egyik célja segíteni a szükségben lévő embereken. A másik lehetőség, szokták tréfással mondani, hogy az orvos arra ítélt, hogy böjtöljek, ezt ne egyek, azt ne egyek. Ez sem böjt. Ez a testi egészségünk érdekében való lemondás vagy koplalás, ha az orvos ételtől, italtól, alkoholtól, cigarettától eltiltja az embert. Ez bizony nem a lelkünk üdvéért, hanem a puszta egészségünkért, vagy az életünkért vállalt lemondás, ilyen értelemben önmegtartóztatás. Ez is fontos dolog, adott esetben ezt is nagyon nehéz megtennünk, de mégsem ez a böjt. A böjt a mértékletességnek, az önmegtartóztatásnak az Isten előtt vállalt, Isten kedvéért vállalt formája. Éppen ezért személyes, a szeretet kifejezése. Kifejezi azt, hogy az ember szabad, kifejezi azt, hogy az ember személy. Mert még az állatvilágban is van olyan, hogy koplal egy állat. Ismerik bizonyára, többen látták a gorillákról szóló filmeket, ahol arról van szó, hogy bizonyos fajta betegségek esetén a gorilla képes arra, hogy hetekig ne egyen, vagy csak keserű füvet egyen, koplaljon, és így meggyógyul. De ez nem böjt. A böjtöt, hogy önként lemondok az Isten kedvéért erről, csak értelmes és szabad ember képes vállalni. Tehát Isten előtt és az emberi méltóságunknak a birtokában tesszük ezt. Ha mértékletességről beszélünk, akkor azért azt is meg kell kérdeznünk, vajon mi a mértékletességnek a mértéke? Először is, mi az, amiről itt lemondunk? Csupa jó dolog. Olyasmi, ami megengedett lenne, olyasmi, amit megtehetnénk. Tehát erről lemondani, ez valóban értékes dolog. A Teremtő adja ezeket a szép és jó dolgokat nekünk, nem sértjük mi meg a Teremtő Istent azzal, hogy elutasítjuk azt, ami jó, elutasítjuk a jó ételt, a jó italt, a jó pihenést, a földnek a szépségeit, a szép tájnak az élvezetét. Nem sértjük meg mi ezzel a Teremtőt? Szinte nem vagyunk-e kötelesek élni az ajándékaival, ha egyszer a számunkra készítette ezt a sok szépséget? Erre az a válasz, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valami tilos. Ilyenkor lemondani róla nem csak szabad, de kötelező. Például, ha én a kényelmemet úgy tudom csak biztosítani, hogy mást megkárosítok, mást tönkreteszek, ha én úgy tudok jól lakni, hogy a másiktól elveszem még a legszükségesebbet is, akkor erről lemondani nem böjt, nem önmegtagadás, ez kötelesség. Amikor viszont megengedett, amikor jó dologról mondunk le, akkor merül fel igazán a kérdés. És ilyenkor azt kell mondjuk, hogy bizony a világot hálával, örömmel értékelve így kell szemlélni, és így az Isten kedvéért, akit még jobban szeretünk, mint a szép és jó teremtményeit, így tudunk lemondani valamiről, ami a miénk volt. Igen, van ennek azonban egy fonákja is. Ez pedig az ételről, italról, szép és jó dolgokról való lemondás megvetésből. Nem véletlen, hogy már az Óegyház foglalkozott ezzel. Az apostoli kánonokban találunk például komoly egyházi büntetést azokra, akik ételtől, bortól, hústól, házas élettől megvetésből tartózkodnak. Igen, manicheus eretnekségről van szó, azoknak a véleményéről, akik a testet, az ételt, a földi életet rossznak tekintették. A keresztény ember nem tekinti rossznak. A keresztény ember Isten ajándékának tekinti mindazt, ami a földi életben szép és jó. De tudja, hogy ő szabad, hogy ő felelős, hogy az Isten még nagyobb ajándékot készít neki. Ezért mondunk le róla. Egy másik fontos dolog, hogy a keresztény embernek a böjtje vidámsággal jár. Nézzük csak, mit mond Jézus. Maga is céltáblává válik a saját korában, tudjuk, hogy vádolják őt azzal, hogy nem böjtől eleget. Sőt, azt mondják rá, hogy falánk és borissa ember, a vámosok és bűnösök barátja. Aztán megkérdezik azt is, hogy a te tanítványaid miért nem böjtölnek, amikor keresztelő János tanítványai böjtölnek, sőt a farizeusok tanítványai is. Jézus válasza az, hogy böjtölhet-e a nász nép, amíg itt van vele a vőlegény. Régi vita volt ez a rabbik között, hogy az ünnep, a családi ünnep, a kötelező böjtöt is, el kell, hogy üzze a szívünkből, mert itt egy fontosabb dologról van szó. És Jézus a saját jelenlétét nevezi a mennyegzőhöz hasonló annál is nagyobb ünnepnek. Tehát van ebben a jézusi válaszban egy önvallomás is, egy tanúságtétel a saját kivoltáról. Nos, Jézus jelenléte maga olyan öröm a tanítványoknak, ami önmagában nem a gyásznak, nem az öjtnek az idejét jelenti, de Jézus hozzáteszi, majd ha elveszik körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölni fognak. Ebben az időszakban élünk mi. A hit szemével látjuk őt, az Eukarisztiában itt van közöttünk, a Szentlélek hatásában is itt van közöttünk, de élő húsvér emberként nem találkozunk vele. Ez a világtörténelem ideje, a keresztény böjtnek az ideje. De Jézus erre is útbaigazítást ad nekünk. Ne úgy böjtöljetek, mint az írástudók, akik hamuval hintik meg a fejüket, komor arccal járnak, hanem illatosítsátok meg magatokat, legyetek vidámak, úgy böjtöljetek, hogy ne lássák rajtatok az emberek. Tehát nem a gyásznak a jele a keresztény ember böjtje, hanem sokkal inkább a szereteté, az Isten iránti személyes szereteté. Ezért kell vidáman böjtölni, ezért kell az embernek a lemondásait, vagy az önfegyelmezését is, nem színészkedve, nem szomorú arccal, hanem az Isten iránti szeretettől sugározva végezni. Tehát a keresztény ember böjtje vidám. Az egyház böjti fegyelme, ha megnézzük közelebbről, ugyancsak nem valami szomorúságból fakad. Az egyház böjti előírásai jelenleg nagyon emberségesek. Sokan megbotránkoztak ezen, amikor a zsinat után bizonyos enyhítések kerültek bevezetésre. Hát most már az egyház nem becsüli az böjtöt? Becsüli bizony, de nem akarja sem a betegeket, sem a nagyon időseket olyasmire kötelezni, ami nagyon nehezükre esne. Például itt van a böjt másik hatása. Azt kérdezzük, mi a mértékletesség mértéke? Egyik oldalról azt mondtuk, hogy olyan dolgokról való lemondás, ami megengedett. De a másik oldalról azt is ki kell mondanunk, hogy olyan dolgokról való lemondás, amelyek nem szükségesek. Mert arról, ami az életünkhöz és az egészségünkhöz szükséges, pusztán böjtképpen nem szabad lemondani. Az 5. parancsolat érvényben van. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy minél jobban sanyargatjuk magunkat, minél inkább kínozzuk magunkat, annál kedvesebbek volnánk az Isten előtt. A böjt is olyan, mint minden más jó cselekedet. Az Isten iránti szeretetnek, meg az emberek iránti szeretetnek a kifejezése. Nem önmagában értékes az, hogy nem eszünk, bár éhesek vagyunk. Jézusnak a szenvedése sem attól volt értékes, hogy nagyon fájt neki, hogy nagyon kínlódott, hanem attól, hogy nagyon szerette az atyát. Nagyon akarta az ő akaratát teljesíteni, még azon az áron is, hogy a szenvedése és a halála lesz a váltság. Hogy kín halálába kerül ez a szeretet. Nem valamiféle szomorúságból, szadizmusból, életellenességből fakad a mi böjtünk. Egyébként manapság van valami komoly betegségszerű állítólagos böjt is. Például a depressziós emberek gyakori problémája, hogy nem tudnak enni. Mondjuk az anorexiások ugyancsak szenvednek ettől. Hát ez nem böjt, bár az ember sokszor áltathatja magát azzal, hogy most nagyon fegyelmezett leszek, én most nagy lemondást végzek. Közben pedig az a helyzet, hogy sajnos már beteg az illető, és ezért nem tud lélektanilag enni, még akkor sem, amikor szüksége lenne rá. Ezt csak azért kell megjegyezni, mert megint csak nem pusztán fizikai kérdésről, nem pusztán fizikai lemondásról van szó, hanem erről a személyes szeretetről. Egyéb iránt a szomorúság, hogy mennyire nem fér össze a keresztény bűnbánati és böjti felfogással, azt gyönyörűen mutatja az ókornak a 4.-5. századnak a lelkisége. Egyiptom sivatagi vidékein éltek a régi szerzetes atyák, akiknek az írásaiból sok minden fennmaradt. Ők a szomorúságot bűnnek tartották. Persze azt a szomorúságot, ahol az ember elkeseredik, ahol az ember már nem bízik az Isten szeretetében és az irgalmában. Azt a szomorúságot, amely átadja magát a búslakodásnak. Hiszen annyi bajunk van az életben. Ha körülnézünk, mennyi okunk lenne, hogy szomorúak legyünk, akár a körülöttünk levő dolgok, más emberek miatt, akár saját magunk miatt is. Belenézünk a tükörbe, tudjuk, hogy milyenek szeretnénk lenni, emberileg is, látjuk azt, hogy bizony nem olyanok vagyunk. Hát már magától ettől is lehetnénk szomorúak, de ez bűn, mert Isten akar bennünket alakítani, Isten soha nem hagyja azt, hogy lemondjunk magunkról, mert ő sem mond le rólunk. Ezért aztán a jókedvű normalitás is lehet böjt, tehát az is lehet a saját természetes hajlandóságaink megtagadása, hogy erőt veszünk magunkon, hogy nem adjuk át magunkat a szomorúságnak és a csüggedésnek, hogy nem mondunk le önmagunkról, hanem elnézést a hétköznapi szóért, tartjuk magunkat fizikailag, tartjuk magunkat emberileg. Akkor is keressük a kapcsolatot másokkal, amikor nehezünkre esik, meglátogatjuk az illetőt, bár nincs kedvünk hozzá, szívesen fogadjuk, amikor fáradtak vagyunk, és így tovább. Azt hiszem, hogy ez is a keresztény ember böjtjének a gazdag világához tartozik, mert ez is önfegyelmezés. És ezt is tehetjük Isten kedvéért, szeretetből. A böjtnek a szeretetre való utalása kettős. Az egyik, ami végigkísérte az egész gondolatmenetünket most, az Isten iránti szeretet. De a másik oldaláról se feledkezzünk meg, az emberek iránti szeretetről. Hiszen ha egyszer nem csak ételről és italról van szó, akkor ez nagyon gazdag világ, mert nem pusztán úgy tudjuk szeretni a böjtünkkel a másik embert, hogy lemondunk valami ételről, italról vagy valami jóról azért, hogy annak adjuk, akinek nincsen. Ez is nagyon fontos és helyes dolog. A Szentatya felhívására a korábbi években is a katolikus világ egy-egy külön napot a böjtnek szánt, mégpedig összekötve ezt az adakozással azok javára, akik a világon a legszegényebbek, ha nem is azt az élelmiszert adtuk oda, amit nem ettünk meg, de összekötöttük a két dolgot. Mégis nem csupán erről van szó, mert ha a bőjt nem csak az ételről való lemondás, akkor az önfegyelmezés, akkor az, hogy tartjuk magunkat, akkor az, hogy próbálunk vidámak lenni, a másik emberrel való kapcsolatot nem hagyjuk, hogy elaludjon, nem hagyjuk, hogy megszűnjön, akkor ezzel az önfegyelmünkkel is a másik ember iránti szeretetet gyakoroljuk. Tehát Isten és ember szeretetnek formája a böjt, szolidaritás érzése és gyakorlása mindazokkal, akik a segítségünkre szorulnak, akik egyedül vannak, és egyúttal az Istenhez való közeledés is. Éppen ezért az igazi böjthöz megvilágosítás kell, tisztánlátás, felismerés, hogy mik azok a helyzetek, amikor erőt kell venni magunkon, amikor megtehetjük azt, hogy Isten kedvéért mondunk le valamiről, amit automatikusan tennénk vagy nem tennénk. Tehát a fegyelmezett, a mértékletes, az Istenre igent mondó életforma saját magát erősíti. Az embernek lassanként jobb hallása lesz arra, hogy mit kér tőle az Isten abban a pillanatban. Azt hiszem, ez lehetne a mai elmélkedésünk végpontja, hogy kérjük, adjon az Úristen világosságot és erőt nekünk, hogy ezekben a nagybőti napokban, de később is az életünkben meglássuk, hogy hol van olyan helyzet, ahol erőt vehetünk magunkon, ahol ezzel különlegesen is kifejezésre juttathatjuk Isten és ember iránti szeretetünket.